Műsorunk második részében folytatjuk az elmúlt egy-másfél hét eseményeinek, illetve a kilátásokkal kapcsolatos szenárióinak a boncolgatását. Ebben pedig segítségünkre lesz Németh Dávid, a KNTH vezető elemzője, akit szeretettel köszöntünk, szervusz!
Sziasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
A jegybankoknak nyilvánvalóan reagálniuk kellett egy-egy esetben. De hogyan láttad ezt, főleg annak függvényében, hogy csütörtökön az Európai Központi Bank folytatta a kamatemelést, és a várakozásoknak megfelelően 50 bázisponttal emelt az irányadó rátán?
Hát sose jó hallani olyanokat, hogy bank csőd van, pláne egy 2008-2009-es pénzügyi válságot követően, mert még nincs annyira messze, hogy az emberek emlékében ne legyen élénk az akkori időszak. Úgyhogy persze egyből a bank csőd hallatán mindenkinek elindult egy ilyen rémkép, hogy egy bizalmatlansági hullám majd ismét előre kap, és akár több bank is bajba kerülhet, és hát annó is 2008-ban a akkori problémákat egy komolyabb kamatemelési hullámt előzte meg. Csak hát akkor azért más volt az eredője annak a válságnak, hiszen ott az ingatlanpiacnak egy nagyon nagyfokú túlfűtöttsége volt, olcsó, toxikus hitelekkel volt tele a rendszer, így a hitelportfóliók minősége rossz volt, teljesen más volt még a banki szabályozás, akkoriban tőkekövetelményektől kezdve a likviditási mutatókon át, tehát hogy a mennyi tőkével kell rendelkezni a banknak, milyen fedezeti mutatókkal kell bírnia, mennyi könnyen pénzét tehető forrással kell rendelkeznie, tehát minden sokkal-sokkal lazább volt, azóta ezek a szabályok szigorodtak, a felügyeletek erőteljesebben vizsgálják a bankokat, tehát ez elméletek azt mutatja, hogy sokkal jobb a helyzet. De hát ugye azt is tudjuk mindig, hogy nem látunk bele minden vállalatnak a működésébe, és mindenki ezt próbálja takargatni, hogyha baj van, és csak amikor kiderül a baj, akkor látszódik, hogy baj volt. Ebből a szempontból mindig van egy ilyen bizonytalanság, hogy alakulhat. Viszont ami szerintem egy fontos eleme volt ennek a Silicon Valley Bank csődnek, illetve a Credit Suisse esetének is, hogy mind a Fed, mint pedig a svájci jegybank nagyon hamar reagált a helyzetre. Egyből likviditást biztosított ezeknek a bankoknak, illetve ugye a Silicon Valley Bank esetében ott biztosítják is az összes betétesnek a pénzét, amíg nem kerül felvásárlásra a bank egy nagyobb által. Úgyhogy szerintem nagyon gyors volt a reakció, és ez nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a legfontosabbat el lehessen kerülni, az, hogy az emberek bizalma megremegjen, és elinduljon egy bankroham. Ugye, amivel nagyon nehéz mit kezdeni banki szempontból, az, hogyha megrohamozzák a bankokat, és ki akarja mindenki egyszerre venni a pénzét, erre nem lehet fölkészülni, mert hogyha erre készülne minden bank, akkor nem helyeznének ki hiteleket. Nem adnának senkinek kölcsön, ezeket a pénzeket hosszú távra helyezik ki, úgyhogy akkor nem lenne banki tevékenység, tehát ezt nem lehet így elvárni a bankoktól. Úgyhogy ami fontos, hogy ilyenkor olyan eszközök legyenek a pénzügyi rendszerben, ami ezt a rövid távú likviditást biztosítani tudja. Ilyen szélsőséges esetekben is azt gondolom, hogy ebből a szempontból most mind a svájci jegyben, mind pedig a Fed jól vizsgázott.
Az amerikai történések közepette azt a Biden adminisztráció többször hangsúlyozta, hogy itt adófizetői pénzekről szó sem lehet, és a legutóbbi dominó, ami elesett, az a First Republic Bank volt, és ennek a közpénzmentes kármentésnek a szellemében ott is arról volt szó, hogy állami pénz helyett 12 másik bank dobott össze 30 milliárd dollárt a First Republic számára, és ezt helyezték el náluk betétként. Te hogy látod, hogy ez a hozzáállás ez megfelelő lehet, vagy épp ellenkezőleg csak szétteríti a kockázatokat a szektorban, és csak további fertőződéshez vezet?
Ez mindig attól függ, hogy a többi bank az milyen állapotban van. Hogyha azok egészséges, jól működő bankok, akkor elbírják ezt a terhet. Hogyha probléma van a többi bankkal is, tehát rendszer szintű probléma van, akkor ez nem fogja megoldani a helyzetet, akkor ez időlegesen segít, de hosszú távon nem feltétlen segít. Úgyhogy itt tényleg az a kérdés, hogy a nagy bankok, a főbb bankok, azok milyen állapotban vannak, mennyire tőkeerősek, milyen a pozíciójuk a hiteleszközökben. Valószínűleg azért ezek a bankok erősek, azért is tudták ezt megtenni, hogy most megsegítik a rászoruló bankot. bankot, de hát az biztos, hogy a Fed is, illetve a hatóságok vizsgálják most a bankoknak a tőkehelyzetét és a stressztűrő képességét. Biztos, hogy a Fed esetében a következő időszakban meg fogja határozni azt, hogy ezek a stressztesztek mit hoznak ki, milyen kamatkörnyezetet bírnak el, és ennek tükrében fogják majd meghozni a további kamatemelési lépéseket is. Ugye az biztos, hogy egy fontos elembe jött a képbe 2-3 héttel ezelőtthöz képest, amikor tényleg az inflációra, a munkaerőpiacra figyelt mindenki, hiszen a reálgazdasági adatok nem tükrözték vissza azt, hogy itt egy recesszió vagy egy összeomlásnak kéne jönnie. Ilyen rendre az jött, hogy továbbra is nagyon feszes a munkaerőpiac, az infláció magasan maradt, a kiskereskedelmi forgalmak azért mennek, ipari termelés is van, tehát hogy nem jelentkeztek azok a jelek, hogy itt egy recesszióba fordulna a teljesítmény a gazdaságoknak. Azzal, hogy most egy-két bank bajba került, így felvetődik a kérdés, hogy vajon más csatornán keresztül, tehát pont így a pénzügyi rendszeren keresztül elindult-e egy komolyabb sérülékenység, vagy nem. És ezt kell megvizsgálni, hogy ezek a bankok, akik most bajba kerültek, ezek egyedi esetek, és a saját rossz korábbi döntéseiknek, túlzott kockázatvállalásoknak köszönhető az, hogy most segítségre szorulnak, vagy ténylegesen rendszer szintű probléma van, amit, hogyha tovább emelnek a kamatokon és szigorítanak a monetáris politikán, akkor csak további problémákat okoz. Úgyhogy ezt kell most vizsgálni a jegybankoknak is.
Változtak-e a várakozásaid itt az elmúlt egy másfél hétben, akár a Fednek, akár az LKB-nak a várható kamatpályájával kapcsolatban?
Abszolút változott. Én amiatt, hogy az infláció tényleg nagyon lassan akar mérséklődni, illetve a reálgazdasági adatok erősek, én azt gondoltam, hogy a Fed akár 50 bázispontos kamatemelést hajthat újra végre, és akár 6%-ra is felemelheti az alapkamatnak a mértékét. Ez azért most változott, és inkább a 25 bázispontos kamatemelésre számítok a következő Fed ülés alkalmával, és akár az is bennem a pakliban, hogy meg is áll utána a kamatemelési ciklussal. Biztos, hogy ezt nem fogja kimondani, és azon fog múlni, hogy milyen friss adatok jönnek be, hogyha azt látják a következő másfél hónapban majd, hogy a bankrendszer egyébként jól vizsgázott a stressztesteken, a likviditással, minden rendben van, és egyébként a gazdaság továbbra is pörög, akkor 25 bázispontos kamatlépésekkel még haladhat tovább, de most inkább az látszódik, hogy az 5,5% felé pici az esélye, hogy megemelnék a kamatot, tehát a mostani kamatemelés után még maximum 2-25 bázispontos kamatemelést tudok jelenleg elképzelni, de mondom azzal a kockázattal, hogy bőven benne van, hogy itt 5%-nál meg is áll a kamatemelések mértékével. Az Európai Központi Bank esetében az 50 bázispontos kamatemelés azért egy erős üzenet volt azzal kapcsolatban, hogy próbálták is demonstrálni, hogy az Európai Bankrendszer az egészséges, és hogy nem kell megriadniuk a kamatemeléstől, de itt is az látszódott, hogy jövőbeli monetáris politikával kapcsolatban nagyon óvatos üzeneteket fogalmaztak meg, és bőven nyitva hagyták a kaput annak is, hogy nem lesz több kamatemelés, ha úgy alakulnak a mutatók. Úgyhogy itt is ez az óvatosság azért már megjelent, és azt gondolom, hogy ez velünk is fog maradni a következő hetekben, hónapokban a jegybankok részéről.
Fed, illetve az ECB lépései determinálják, vagy legalábbis mindenképpen befolyásolják a Magyar Jegybank mozgásterét is. Itt hogy látod, hogy újra kell értékelni a Magyar Jegybank politikával kapcsolatos várakozásokat az elmúlt egy-másfél hét tükrében? Melyek azok a fő tényezők, amiket a befektetőknek figyelniük érdemes?
Nincs könnyű helyzetben továbbra se a Magyar Nemzeti Bank. A mostani bizalmatlanság azért megmutatta, hogy a forint az a 18%-os kamat ellenére is nagyon nagyokat tud mozdulni, hiszen néhány nap alatt 20-25 egységet gyengült az euróval szemben. Úgyhogy ez azt is mutatja, hogy a jegybanknak figyelemmel kell lennie továbbra is a nemzetközi környezetre, és ez továbbra is magas kamat felárat követel meg az országtól, mindaddig, amíg nem javulnak érdemben az egyensúlyi mutatóink. Ugye, mik ezek az egyensúlyi mutatók? Hát egyrészt, hogyha bebizonyosodik az, hogy a költségvetési hiányunk az idejében érdemben tud csökkenni, és fenntartható módon az egy pozitív elem, hogyha a folyófizetési mérlegünk is nagyot tud javulni, annak ellenére is, hogy mondjuk milyen az energiaár, tehát nem csak az energiaár komponens miatt, mert hogy az olcsóbb vagy drágább, és az befolyásolja a folyómérleget, hanem a szerkezetében is egy javulás indul el, akkor az is egy picit tudja javítani a bizalmat Magyarország irányába, és természetesen különböző ilyen más szoft kommunikációk, hát illetve nem csak szoft, hanem tényleges Európai Unióval fennálló különböző vitáinknak a rendezése, azok is mind segítenek abban, hogy a jegybank egy óvatosabb kamatcsökkentést esetleg elindítson. Amit ezeket egyébként a jegybank folyamatosan hangsúlyoz is, de egyelőre egyértelműen följebb húzta a kamat prognózist, tehát míg mondjuk februárban volt rá esély, hogy márciustól elindult egy kamatcsökkentési ciklust a Magyar Nemzeti Bank. Azt gondolom, hogy ez most teljesen kiárazódott. Itt most már inkább az a kérdés, hogy egyáltalán a második negyed évben el tudja indítani a kamatcsökkentést, vagy nem. És ez részben attól függ, hogy hát a következő időszakban a világ kockázatvállalása hogyan alakul, meddig emelnek még a jegybankok, illetve hogy ezek a mutatóink, amit az előbb említettem, ezek kapcsolatban lesz érdemi javulás addig, és akkor elindulhat júniusban, május-júniusban egy kamatcsökkentési ciklus. Persze ez is egy fontos elem, hogyha közben az inflációnk elkezdene mérséklődni, esetleg egy gyorsabb ütemben, mint amit most látunk, azaz például, ha június környékére már 20%-ra vagy akár az alá csökkenne az infláció, az egy szintén egy nagyon erős jelzés lenne arra, hogy a Magyar Nemzeti Bank elkezdheti csökkenteni ezt a rendkívül magas 18%-os kamatszintet.
Milyen összetevőket látsz egyébként, amikor az inflációs kilátásokat vizsgálod? Ugye a mi első látásra szemet szúr az az, hogy például az euróforint kurzus azért az idei év eddigi részében tartósan 400 forint alatt maradt. Nézzük folyamatosan a nyersanyagárakat, ugye mind a két típusú globálisan vezető olajfajta jelentősen mérséklődött itt az elmúlt hetekben is, hogyha hordonkénti árfolyamot nézzük. Mi az, amire érdemes figyelni, illetve te összességében most milyen éves átlagos inflációra számítasz idén?
Ilyen 18% körüli éves átlagot gondolok az idei évre. És amit figyelni kell, hát igen, egyrészt az látszódik, hogy az élelmiszerek esetén ott egy brutális drágulás volt a tavalyi évben, de nagyon visszavetette már a keresletet, és emiatt, ha lehetősége van a kiskereskedőknek, akkor elkezdték csökkenteni az árakat egyes termékeknek, hogy visszacsalogassák a vevőket, és ezáltal a forgalmukat tudják növelni. Úgyhogy itt az látszódik, hogy a szűkülő kereslet azért annak van egy árlenyomó hatása. Nagy kérdés az lesz, hogy a szolgáltatásoknál is megjelennek-e ezek a hatások, mert az év elején még rendkívül magas volt az átárazás, és nagyon magas az inflációs nyomás. Másik kérdés pedig az, hogy a különböző import termékek esetében mennyire fog megjelenni akár az erősebb árfolyam, meg egyáltalán a külső inflációs környezetnek esetleges lassulása is hogyan jelenik meg az importált termékek árában. Úgyhogy én ezt a két elemet nézem most leginkább, hogy hogyan alakul, mert az, hogy a bázis hatások miatt az, hogy a tavaly az élelmiszerek 40%-kal drágultak részben a gyenge termés miatt, az, hogy az energiahordozók az egekbe szöktek, és most ahhoz képest egy jóval alacsonyabb szinten vannak, és így az üzemanyagokon keresztül is akár ennek egy idő után lesz egy infláció lassító hatása. Ezek egyszeri tételek, amik egyszer fölnyomták az inflációt, aztán meg majd lehúzzák. Ugye, itt pont az a kérdés, hogy a bérdinamika hogyan alakul, ez milyen nettó reálkereseteket jelent az idejében, és azáltal a fogyasztás az meddig csökken az év folyamán, és mikor tud átfordulni esetleg pozitívba, és ez milyen árazási politikát vált ki a szolgáltató szektorban, illetve ilyen tartósabb fogyasztási cikkek esetében. Úgyhogy ez az a utóbbi két elem, amit el kell kezdeni lefelé tolni, hogy itt arról beszélhessünk, hogy majd az infláció vissza tud térni tartósan a 2-4%-os inflációs célsába. Amíg ezek nem tudnak visszamérséklődni, addig a veszély az folyamatosan ott van, hogy beragad az inflációnk egy 5-8%-os tartományba.
Legtöbben, vagy legtöbbet az alapkamatról beszél a pénzügyi sajtó, viszont az ország finanszírozása szempontjából, főleg az EU pénzek érkeztéig, a hosszú hozamok is nagyon fontosak. Itt milyen folyamatokat vársz mondjuk a hozamgörbe távolabbi, tehát hosszabbi lejárataira, illetve, hogyha lehet egy specifikus kérdésem is, hogyha mondjuk a hosszabb lejáratokat nézzük, a dolláros meg a forintos hozamok között egy elég érdekes jelenséget figyelhetünk meg, ugye rövid az overnight kamatok között majdnem 14%, több mint 13% különbség van, de mondjuk a 2041-es benchmark lejáraton azt láthatjuk, hogy mondjuk csak 1,5% a különbség a dolláros, illetve forintos államkötvények hozama között, ugye 6,5 és 8% körüli szintekről beszélünk itt. Hogy látod, hogy ez az anomália, ez minek köszönhető, illetve lehet-e relative value a két papír között akár, úgyhogy a magyar papír túl drága, vagy az amerikai papír túl olcsó?
Hát ez csak szintén azt mutatja, hogy még nem szakadt el a bizalom az iránt, hogy Magyarországon vissza tud térni egy alacsonyabb inflációs környezet, és ezáltal egy alacsonyabb kamatkörnyezet, illetve az, hogy azért Magyarország nem halad a csőd felé, tehát hogy továbbra is azért csak egy befektetésre ajánlott kategóriájú ország, amelyik jó eséllyel visszafizeti a nála lévő pénzeket a hitel nyújtók számára. Úgyhogy ez egy ilyen környezetben, amikor nagyon magas az infláció, és ide kell a devizát például, hogy ennyire extrém inverse görbénk van. Hát nem mondom, hogy gyakori, de azért nem példa nélküli, mert ha visszatekintünk a 2000-es évek elejére, illetve a 2008-2009-es időszakra, amikor effektíven Magyarország tényleg IMF hitelre szorult, és magas kamatkörnyezetet kellett kialakítani, de ahogy elkezdett stabilizálódni a helyzet, úgy a hosszú vége a hozamgörbének az elkezdett zuhanni, a rövid vége az lassabban tudta lekövetni, úgyhogy vannak ilyen ritka esetek, amikor ennyire extrém inverse hozamgörbe alakul ki. Az lenne a baj, hogyha itt a hosszú vége a hozamgörbének is még durvábban elszállna, tehát hogy visszatérnek a 12-13%-os kamatok, az nyilván nem jó jel, és az azt mutatja, hogy a közép-hosszú távú bizalom is elkezd jobban szerte fosztani Magyarországgal szemben, illetve azzal, hogy le tudjuk küzdeni az inflációt. Az, hogy Amerikában a hosszú hozamok emelkedtek, ugye ez részben annak is betudható, hogy egy magasabb inflációs pálya alakulhat ki, mint az elmúlt 10-15 évben, tehát most arra gondol a többség, hogy ez a 1% körüli inflációs környezet, ezt magunk mögött hagytuk, és 2% fölötti infláció fog tartósan velünk maradni, és akkor erre jönnek fel a különböző felárak a hosszú futamidőnek köszönhetően. Úgyhogy ott emiatt indokolható az, hogy azért magasabbak a hosszú végén a hozamok, de azért ott is látjuk, hogy a két 10 éves időtávon azért a rövid kamatok sokszor felé néznek magasabb szintre. Köszönhetően annak, hogy a Fed az felemelte az alapkamatot már a 4,50-4,75-ös sávba, és még nem lehet látni, mikor kezdje el a csökkentés, tehát van ott is egy inverzitás a hozamgörbének. Sokszor ugye ezt is szoktuk mondani, hogyha a 2 éves hozam felé megy a 10 éves hozamnak, akkor az a recessziónak az előszele, és hogy ez, amikor ez a mutató bejelez, akkor az azt követő 1,5-2 év során valamikor az amerikai gazdaság az át fog fordulni egy gazdasági visszaesésbe.
Köszönjük a beszélgetést Németh Dávidnak, a K&H vezető elemzőjének, kellemes hétvégét kívánunk.
Köszönöm szépen, én is szép hétvégét kívánok mindenkinek.
A hallgatókat kérjük, hogy ne felejtsék el, hogy a műsorban elhangzottak nem testesítenek meg befektetési ajánlást. Jó hétvégét kívánunk!